Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Jó Isten legyen áldva ezért az alkalomért, hogy lehetővé tett a számunkra azt, hogy összetudjunk az ő nevében. Valóban nem tudom, őszintén megmondom, hogy a sírás vesz elő akkor, amikor 11 évvel ezelőtt találkoztunk, és soha nem gondoltam volna, hogy én itt vagyok, és én leszek az, aki által Isten üzenni akar nektek. A mai alkalommal egy érdekes témáról fogok veletek emlékedni, amelynek a címe az, mit jelent számunkra Krisztus hét szava kereszten. Egy olyan oldalból szeretném megvilágítani az Isten segítségével, amely megmutatja azt nekünk, hogy az egyéni életünkben, a családi körünkben, a családi életünkben milyen reményt tud adni Krisztus keresztáldozata. Az alapigéként választottam a 1 Korintusi első levél első fejezetnek a 18. versét, amely a következőket írja. A Krisztusról való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nékünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát sok ige van a fejemben, és akkor hirtelen szoktam így. Tehát a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Kedves gyülekezet, mit jelent számodra Krisztus keresztje? Vajon Krisztus segíteni tud nektek abban az élethelyzetben, amiben vagytok? Higgyitek el, hogy sokat tapasztaltam az életben, és tapasztalom azt, hogy a jó Isten mennyit segít nekünk, mennyit segít nekem személyesen. Én egy olyan családban nevelkedem, csak személyes tapasztalataimból néhány szót ezzel kapcsolatosan, akik alkoholisták voltak. Én, ahogy megszülettem, vér szerinti apám, édesapám 8 hónapos koromtól kezdve nem nevel, elhagyta édesanyámat. Édesanyám egy alkoholista lett, és én nem tudtam az Istenről semmit, legfeljebb azt tudtam, hogy mennyit lehet megvásárolni az alkoholt a legközelebb boltba. Sokszor folyamodtam ilyen dolgokhoz is, hogy megittam az sok alkoholt édesanyámtól, hogy ne igyon, mert ha iszik, akkor a következő napon talán beteg lesz, vagy nem lesz mit tennünk, és akkor megint probléma lesz. Úgy nőttem fel éveken keresztül, de a Jóistennek terve volt velem. A Jóisten megszólított ilyen helyzetből, amiben vagyok, vagyis voltam. Ő neki célja volt, és ide akart állítani ezen alkalommal, hogy szóljak nektek, hogy milyen az isteni hatalom. Hogy mennyire szereti a bűnös embert, és mire képes, mit képes megtenni a bűnös emberért. Majd 2006-ban feleségül vettem feleségemet, Esztert, azt gondolva könnyítve az én életemen. És ekkor nem szűnt meg, kezdetét vette a bántalmazások, mert olyan családi körökben, olyan udvarban lakok, ahol folyamatos a csúnya beszéd, parázna asszonyok laknak többen is szembe velünk is, és abba az utcába. Az egyik szomszédban folyamatosan dübörög a zene, a másik szomszédban elköstelenségek történednek. És a Jóisten azt mondja nekem, hogy te itt kell maradjál. Nem tudom, hogy az Isten mit akar kihozni. Nem tudom, mi a terve. De egyet tudok, hogy a Jóisten nem fog elhagyni bennünket. És ezért szeretném mondani nektek, hogy a keresztről való beszéd mit jelent számunkra. Mit jelent Krisztus hét szava? Vajon jelent-e olyan valamit, amely segíteni tud rajtunk, bármilyen élethelyzetben kerülünk. Vajon elhiszük azt, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozatában erő van, ami meg tudja változtatni minden egyes emberi életet? Szeretnélek benneteket ezen alkalommal gondolatban elvezetni a Golgotára. Arra péntek délutánra, amikor ott volt három kereszt. Tudjuk azt, hogy az egyik kereszt volt jobb keze felől, a másik bal keze felől. És Jézust ennek a közepében helyezték. Mert a zsidó hiedelem szerint, aki a középen van, az a legbűnösebb. És akkor Jézus itt mondott 7 szót a kereszten. Ő bemutatta azt, hogy ő mennyire szereti a bűnös embert, és mire képes értünk emberekért megtenni. Ezért, mivel Jézus mondta a 7 szót, a 7 kijelentést, szeretném ezen alkalommal Jézusnak átadni a szót. Az első kijelentése Jézusnak írva található a Lukács evangélium a 23. fejezetnek a 34. versében, amely a következőket írja. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Testvéreim, elmékelésünk elején föltennék egy kérdést. Mit gondoltok, kiért imádkozott Jézus? Kiért imádkozott Jézus? Az ő ellenségeiért. Ebből az évből eltelt több mint 8 hónap. Imádkoztál-e ellenségedért? Volt-e olyan alkalom, amikor tudtál imádkozni ellenségedért? Ha nem, akkor ma tanuljuk meg Jézustól. Jézus arra tanít bennünket, hogy tudjunk imádkozni a mi ellenségeinkért. Hiszen csak akkor leszünk keresztények, hogyha Krisztushoz hasonlóan tudunk imádkozni ellenségeinkért. Mert nem az tesz bennünket keresztényeké, hogyha elvégzik felettünk a keresztényi szertartásokat, hanem akkor leszünk keresztények, hogyha bennünk lesz a krisztusi alázat, a krisztusi megbocsátó lelkület, a krisztusi szeretet. És tudjátok meg, hogy Jézus nem azért örökítette meg a Szentírásban ezeket a kijelentéseket és az Isten szavait, hogyha mi tudjuk végigolvasni és kész tegyük félre a Szentírást. Ó, testvéreim, nem. Nem. Jézus sokkal többet akar nekünk üzenni. Ő szeretné, ha szívünkre tudná helyezni, ha belénk tudná ültetni a saját gondolatait. Szeretné azt, hogyha ki tudná formálni bennünk a saját életét. Hiszen a kereszténység, a gyülekezetbe járás nem elég ahhoz, hogy mi az Isten országába bejussunk. A kereszténység sokkal több annál, mint hogy ismerem a Szentírást kívülről. Jézus szeretné azt, ha újjászülne bennünket. Ha megtestesülne bennünk. Ha megengednénk neki azt, hogy ő munkálkodjon általunk. És hogy bizonyítson a világnak, hogy igen, az ő áldozata nem volt hiába való. Hanem megtestesülve benned, ő munkálkodni tud ma is. A 21. században. Ó, testvéreim, higgyétek el, nagyon nagy szükség van arra. Isten szeretne fölrázni bennünket, hogy a legnagyobb szükség nem a világ gyönyörére van, nem a világ szépségére, hiszen ennek vége. Krisztusi alázatra, krisztusi lelkületre, mert egyedül ez az, ami meg tud bennünket menteni. Tudsz-e egyet érezni a te testvéreddel? Tudsz-e imádkozni érte? Ez a kérdés ma. A második kijelentésünk írva található Lukács 23. fejezetének a 42-43. versében. Akkor odaszól az egyik lator, és azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Felel Jézus, és mondja, bízom mondom néked ma, velem leszel a paradicsomba. Testvérem, kérdeznék tőletek valamit, vagyis föltennék egy kérdést ismét. Hallotta ez a lator, amint Jézus az ő ellenségért imádkozott? Tudja-e a te testvéred, legyen az gyülekezetben lévő testvéred, vagy kívülálló ismerősöd? Tudja-e, hogy te imádkozol érte? Jézus Krisztus kereszt áldozata, és Jézus Krisztus viselkedése a kereszten, ő változást hozott ennek a latornak az életében. Testvérem, azok, akik ismernek téged, legyen az ismerőseid, vagy bárki, azoknak az életében változást tudtál lehozni. Be tudtad-e mutatni Isten fiát? Megváltoztatott-e téged Krisztus közelsége? Nem mondva az, hogy évtizedeken keresztül az Istennek szolgálunk. Engedted-e, hogy Krisztus megismertesse magát veled, és hogy általad sok ember megismerje Krisztust? Hoztál-e változást emberek életében csak azért, mert te megismerted Krisztust? Jézus Krisztus a kereszten is missziózott, és reményt gyújtott ennek a latornak a szívében, hogy van megoldás a bűnre, érdemes élni. Nem a halálé az utolsó szó. Így idézem Ellen White Jézus élete című könyvének a 657. oldalából kivonatosan, néhány mondatot kivonatosan. Mikor bűneiért elítélték, kétségbe esett, emberré vált. Reménytelenül kétségbe esett, emberré vált. Mikor bűneiért elítélték. Testvéreim, ha reménytelen helyzetben vagyunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy körülöttünk minden beborult, és már kilátástalan a helyzet, tekintsünk fel Istenre, és ne felejtsük el, hogy ő velünk van, és hogy ő nem fog soha magunkra hagyni. Reménykedjünk abba, hogy az Isten beváltja, be fogja váltani az ő ígéretét, amit megígért. Higgyük el, hogy az Isten segíteni akar rajtunk. Isten nem fog elvonulni a mi életünk helyzete körül úgy, hogy ne segítsen rajtunk. Ő neki fáj, ami velünk történedik. És megesik a szíve rajtunk, akkor, amikor különös helyzetben kerülünk. Akár betegségben, fizikailag, akár lelki gyógyulásra van szükségünk. Az Isten segít, és ő nem feledkezik el rólunk. Hiszen azt olvassuk Ézsaiás 49. fejezetének a 15. versében, elfeledkezhet-e szülő az ő gyermekéről? Mondom néktek, ha el is feledkezne, én azonban el nem feledkezem. És így folytatja. Mert markaimba metszettelek téged, és a te kőfalaid szüntelen előttem vannak. Kedves testvérem, testvérnő, Jézus Krisztus markaiba, tenyerében van a te neved. Oda van, belemetszve, oda van a te neved. És ezért ezen alkalommal Isten üzenni szeretné nekünk azt, hogy ő szeret, és ő nem feledkezik el rólunk. Hiszen annak bizonyítéke, hogy ő szeret, hogy Jézus Krisztust elküldte, hogy helyettünk életét adja a kereszttel. Egy szerelmes üzenetet akar üzenni számunkra. De ez az üzenet, amit az Atya küldött Jézus Krisztus által, ez nem papírra volt írva, hanem Jézus tenyerébe. És nem tollal, hanem szegekkel. És nem tintával, hanem vérrel. És ez az, ami üzenheti számunkra azt, hogy igen, van reménységünk. Hogy igen, Jézus Krisztus kereszt áldozata sokkal többet jelent, mint valaha el tudnánk gondolni. Jézus a kereszten is missziózva más ember üdvösségért fáradozott. Mit teszel te, mint hetednap ünneplő adventista? Vajon mennyire törődsz a te testvérednek sorsával? Az önző ember, aki magának akar élni, az örök életet felejtse el. Isten a szívek vizsgálója, és pontosan tudja azt, hogy mi történik velünk. Isten lát mindent, és az alapján fog megítélni minden egyes embert. Jézus ilyen fájdalmak közepette is más emberért küzdött, más ember üdvösségért. Érdekel-e téged? Érint-e téged az, hogy Jézusnak a akarata az, hogy te is én képviseljük őt, és a világba be tudjuk mutatni, hogy ki az Isten fia, hogy mit tett értünk emberekért. De folytassuk a gondolatot. Azt mondja az Lator, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És azt mondja Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Sokan úgy gondolják, hogy még aznap ott volt a Lator a mennybe, nem testvérem. Nem volt ottan. Kérdezni szeretnék tőletek, mit gondoltok, milyen nap volt, amikor Jézust oda szegezték a keresztre? Péntek. Jézus azt mondja, bizony mondom néked ma, tehát ma pénteken mondom, akkor, amikor itt vagyok kiszegezve a keresztre. Ma mondom, hogy velem leszel. Miért mondom? Miért vagyok meggyőződve, hogy ez igaz? Vizsgáljuk meg, mit kér a Lator. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz, vagy amikor elmész. Mit mond? Eljött Jézus. Ott eljött? Nem jött el az ő második eljövetelével. Ott van a Lator? Nincs. Maga Jézus sem ment a mennybe. Akkor hogy menjen a Lator? Nincs lélek halhatatlanság. Ő nincs. A János evangéliuma 20. fejezetnek a 17. versében olvassuk azt, hogy amikor Mária Magdaléna illetni akarja őt, azt mondja, ne illes, mert még nem mentem fel az én atyámhoz, és a ti atyáitokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Jézus sem volt a mennyben. A harmadik kijelentés, röviden próbálom összefoglalni, a harmadik kijelentésünk, amely írva található, a János evangélium a 19. fejezet 26-27. Versében. Akkor azt mondja, asszony, imhol a te fiat, és odaszól a tanítványának, hogy imhol a te anyád. Testvéreim, Jézusnak gondja volt az ő anyjára. Gondja volt az ő szüleire. Mit jelent ez? Mit gondoltok? Mit gondoltok a második kőtáblára írt első parancsolat hogy hangzik? Jézus tiszteletbe tartotta? Ilyen állapotban is Jézus bemutatta, hogy képes az ember az Isten törvényét megtartani, akkor, hogyha az Istenben kapaszkodik. Rábízta Jánosra szeretett tanítványára Jézus az ő anyját. Testvérem, testvérnőm, kit bízott rád Isten? Kit bízott rád? Kire kell segítsél? azt olvassuk a János Evangélium a 21. fejezetének a 15-17. verseiben, hogy Pétertől megkérdezi, jobban szeretsz engem ezekni, és utána egymás után háromszor kérdezi, szeretsz engem? És azt mondja, legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat. Miért mondja Jézus ezt? Miért? Kik a juhok? Törődnünk kell a közösséggel. Törődnünk kell egymással. Azt mondja János közönséges levele, hogyha ő életét adta életünk, mi is kötelesek vagyunk, ha kell. Egymásért életünket adjuk. A kereszténység nem csak úgy működik, nem csak vallás, és semmi több, hanem újjászületett emberről beszél a Szentírás. Krisztus azt mondja, hogy olyanok kell legyünk, mint ő. Azt mondja a Szentírásban Jézus, arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek. Néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. 1 Péter 2.21. Nyomdokait kövessük-e? Krisztus nyomdokaiban járunk el. Törődök-e embertársaimmal? Mert Isten rám bízta, és rátok. Legeltesd az én juhaimat. Őrizd az én juhaimat. De kik a bárányok, mit gondoltok? Kik a bárányok? Miért mondja a Szentírásban Jézus azt Péternek, hogy legeltesd az én bárányaimat? Azok, akik egy kicsit hitben el vannak csükkedve, és egy kicsit talán távol élnek a gyülekezettől. Testvérem, szoktam én törődni az én embertársaimmal, barátommal, vagy akárkivel, aki hitben el van csüggedve, és kezd eltávolodni az Istentől. Nem. Talán csak a szombat parancsolatnak az ünneplésével törődünk, és a többi nem érdekes. Testvéreim, tudjátok meg, akinek nincsen hétköznap kapcsolata Istennel, nem lesz szombaton se. A hétköznapjaink döntik el, hogy mit jelent Krisztus számunkra, mennyire értékeljük az ő áldozatát. Ilyen nincs, hogy szombaton keresztények, vasárnap ellenségek. Így nem működik. Még ha nem is mondjuk ki. Mi imádkoznunk kell a mi ellenségeinkért, ahogy említve volt. Tudsz-e imádkozni? Vagy pedig én azt mondod, hogy nem érek rá. Segítenék, nagyon sajnálom, de nem érek rá. Hadd mondjak nektek megint valamit. A legtöbb szó, ami elhangzik a keresztényi emberek szájától, de ha nem is mondják ki az ő cselekedetük, azt mutatják. Sietek, nincs időm, nem érek rá. Igaz. Dolgom van. Jézusnak, vagyis Jézus ráért arra, hogy ott hagyja a mennyet és eljöjjön értünk. Hogy lehajoljon hozzánk bűnös emberekhez. És hogy engedje, hogy azokkal a kezekkel oda szegezzék a keresztre. Csak azért, hogy neked lehetőséget adjon, hogy te bizonyítsál a világnak, hogy te kinek szolgálsz. Csak azért, mert ő szeretett téged, és nem akarta hagyni, hogy te elveszél. Még egy idézetet Ellen White-tól. Azt mondja az idézet, amikor az ember pár bűnbe esett, akkor azt mondja, többé Jézusnak nem volt maradása a mennybe. Testvéreim, tudsz nyugodtan aludni, amikor úgy érzed, hogy a te atyád, fiat, testvéred hitben el van csüggedve, vagy problémája van, vagy segítségre szorul? Ha igen, mondhatod magadat bárminek, de Krisztusinak nem. És figyeljük meg, dolgom van. Érdekes. Hogy tudunk hasonlítani úgy Jézusra? hiszen mindennek vége lesz, ahogy említettem, és egyedül egy valaminek lesz értéke. Mit gondoltok, mi lesz az? Annak az embernek, aki megengedi a föld életben, hogy Krisztus kiformálja benne a saját jellemét. Testvérem, te is én, Isten szól hozzánk ezen alkalommal. Megengeded-e, hogy Jézus kiformálja benned a saját jellemét? Döntsd el ma, mert lehet hónap később lesz, késő lesz. Ahogy figyeltük, Jézus három kijelentéséről beszéltünk addig, és mind a három kijelentése értünk embereket tett meg. Nem magára tekintett, nem magával foglalkozott, nem a saját fájdalmaival, hanem velünk, emberekkel. Testvéreim, mit jelent ez, mit gondoltok? Ez azt jelenti, hogy Jézus az első helyet foglalja mi életünkben. Vagyis azt jelenti, bocsánat, fordítva mondtam, hogy Jézusnak az első helyét foglaljuk az ő szívében. Most mondom a kérdést. Hanyadik helyet foglal Jézus a mi életünkben? Vajon Jézusnak szavai megváltoztatnak-e téged? Van-e annyi erő, mit gondolsz, Isten szavaiba, hogy az én és a te büszke szívedet összetörje, és hogy megalázzad magad Isten előtt. Jézus azt mondja a János Evangélium a 12. fejezetének 32. versében, és a felemeltetem mindeneket magamhoz vonzok. Vajon Jézus magához tud-e vonzni téged? Vagy meg vagy elégedve vallásos állapotoddal? Vajon kellő magasságban emelkedett Jézus a kereszten ahhoz, hogy meg tudja érinteni a te és az én szívemet? Gondoljuk végig. Miért beszélek ezekről, mit gondoltok? Miért? Miért nem beszélek olyan dolgokról, amik jövendőlések, vagy proféciák? Elmondom egy szóba, jó? Vagyis kérdezem, mit gondoltok, ha Isten áldozatára nem tör össze a mi büszke szívünk, és nem érzünk hálát és Isten iránti szeretetet azért, mert Jézus helyettünk vállalta a keresztet, van-e értelme annak, hogy a proféciákat kívülről magyarázzuk? Nincs, ha nincs meg az alap. Ha nincs Krisztus bennünk, ha nem szívleltük meg Krisztus áldozatát, semmi értelme nincsen az ige ismeretünknek. De menjünk a negyedik kijelentéshez. A Máté evangéliuma 27. fejezetnek a 46. versében a következőket írja. És akkor azt mondja, ott más nyelven van, de ugyanaz van magyarul. Én Istenem, miért hagytál el engem? Testvéreim, az Atya elfordult fiától, Jézus úgy érezte. Az Atya nem tudott bűnre tekinteni, és elfordult saját fiától. Én kérdezném tőletek, mit gondoltok, hogyha mi megmaradunk bűneinkbe, és nem engedjük meg Istennek, hogy megszabadítson bennünket, vajon nem fog-e tőlünk is elfordulni hasonlóképpen? Ha megtett a fiával, mennyivel meg fogja tenni azokkal az emberekkel, akik azonosulnak bűneikkel, és nem akarnak megváltozni? Az Atya nem tud bűnre tekinteni, és ilyen nincs, hogy én mondom meg, hogy mi a bűn és mi nem bűn. A kereszténységben, a gyülekezetekben, sőt az adventista egyházakban is már bejött az, hogy maga az ember mondja meg azt, hogy mi a bűn és mi az, ami nem bűn. Mi az, ami szabad megtenni, és mi az, amit nem szabad megtenni. Nem, testvéreim. A Biblia határozottan mondja, hogy a bűn visszataszító az Isten szemében. És a bűnre nincs magyarázat. Jézust elhagyta az atya, elfordult tőle, és magára volt hagyva. Olyan állapotba fognak kerülni azok az emberek, akik ebben a földi életben az Isten kegyelmét visszautasítják. Nem lesz megmentőjük. Nem tudja senki megmenteni őket az örök kárhozattól, hanem magukra lesznek hagyva, és Isten nélkül fognak szenvedni, megsemmisülni tűz által. Isten ettől szeretne megmenteni bennünket. Ettől a nagy borzalomtól, borzalmas örök megsemmisítéstől, ami nem azt jelenti, hogy örökre fog égni az ember, hanem azt jelenti, hogy megszűnik létezni. Nem lesz többé. És cselekedete szerint fog megfizetni bűneiért. Így írja a Dániel könyve 9. fejezetnek a 26. versében, és a 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki nem lesz. Senki nem volt Jézusnak. Mindenki elhagyta őt. Kedves gyülekezet, szeretnék mondani nektek valamit. Jézus pontosan tudja, milyen helyzet az, amikor bennünket magunkra hagynak, és nem törődik velünk senki. Ő átélte, és ő tudja, mit jelent, amikor magunkra lesz, vagyunk hagyva, de ne felejtsünk el valamit. Jézus magára volt hagyva. Emlékeztek Luther Márton, amikor olvast ezt az igei szakaszt, amit én is mondtam Máté 27.46. verséből. Nem tudta megérteni, és bement szobájában, és nem jött ki. Emlékeztek, hány napig nem jött ki? Ki emlékszik erre? 3 napig. És amikor kijött, azt mondja, ki értheti meg, hogy az egyik Isten elhagyja a másik Istent. Nem értette meg, de hadd mondjam nektek, hogy miért hagyta el az Atya Jézus, miért fordult el tőle. Azért, hogy ne kelljen majd elfordulni azoktól, akik elfogadják Isten kegyelmét és megengedik, hogy Jézus Krisztus győzelemre vezesse őket. Ezért fordult el tőle. Ezért lett Jézus helyettes áldozatunk, és ezért viselte el a megaláztatást, hogy bennünket örök életre tudjon vezetni. Megyünk az 5. kérdésnél. A János evangéliuma 19. fejezetnek a 28. versében a következőket írja. Akkor fennszóval kiált és azt mondja, szomjúhozom. Testvéreim, Jézus szomjúhozott. Mit jelent ez számunkra? Én szeretnék kérdezni tőletek megint valamit, ha megengedtek. Hogy kezdte el Jézus az ő földi szolgálatát? Ki tudja elmondani? Hogy? Nem igaz. Hogy kezdte el? Máté evangélium 3. fejezetében, Lukács evangélium 3. fejezetében azt mondja, akkor vitetik a lélektől a pusztában is, hogy megkísértessék az ördögtől, és mikor 40 nap és 40 éjjel bőrtölt vala végre, megéhezett. Hogy kezdte el? És hogy fejezte be? Testvéreim, mennyivel jobb előnybe, jobb módunk van nekünk embereknek, és mégis zúgolódunk. Mégis kezdünk zúgolódni, mégis kezdünk panaszkodni, lázadni, holott Jézus Krisztus szomjan kezdte el, vagyis éhesen kezdte el, bocsánat, és szomjan fejezte be. Üzene számotokra ez valamit. Szomjúhozol e te az Isten igéje után. 1937-ben Szahara fölé repült egy magánrepülőgép és lezuhant. és ekkor a pilóta túlélte, és 7 napig naplót vezetett, azt olvastam. És a 7. napon azt írt oda, mindent odaadnék egy korty vízért. Vajon hajlandó vagy-e mindent odaadni azért, hogy te Krisztussal közösségbe kerüljél, hogy a krisztusi jellem kiformálódjon benned is. Vajon felkiáltol-e Dáviddal együtt a 42. Zsoltár 2.3. versében, mint a szarvas kívánkozik a folyó vizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. A boldog mondásokban a Máté evangélium 5. fejezetében olvassuk, boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igaz életet eredetileg, igaz? Mert ők megelégítetnek. Testvérem, éhezel-e az igaz élet után? Érdekel-e téged, mit mond Isten? Vagy pedig a saját elgondolásod szerint éled a te hétköznapjaidat, és azt gondolod, hogy majd Isten elfogad úgy, ahogy vagy. Még egy igét idézek, és megyek tovább. A 69. Zsoltárnak a proféciáját, 21-22. verse. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Vártam vala részvétel, de hiába vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételembe mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak meg. Jézus ezt mit értett, és értem viselte el. A 6. kijelentést szeretném mondani. A Lukács evangélium a 23. fejezetének a 46. versében, amely a következőket írja. Akkor Jézus felkiált és azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Testvérem, ki az, akinek a kezében teszed a te életedet? Ki irányít téged? Kinek engedelmesked el? Kinek a nyomdokában jársz? És kérdezhetném, szoktad-e rábízni dolgaidat, problémáidat Istenre? Nagyon fontos, hogy hogy gondolkodunk e felől. Hogy kinek a kezében teszed a te életedet. Kire bízod? Saját kezedben veszed, és úgy gondolod, hogy azt teszel, amit akarsz, és majd jó lesz, vagy majd megtérsz, most még halogatod? Vagy mit teszel? Kinek a kezébe teszed a te életedet? Elkezd el félni, elkezd el rettegni, hogy mi lesz a jövőbe? Hogy mi történedik veled? Vagy pedig nem Jézussal együtt felkiáltasz, és azt mondod, hogy a te kezedbe teszem az én lelkemet. Isten mindenről tud. Tudja a jövődet, és soha nem fogja megengedni azt, ami neked nem fog javadra válni. Azt mondja Ellen White-nak az egyik idézete, Isten olyan úton vezet, amelyen mi is haladhatnánk, ha elejétől fogva látnánk a véget. Habár beborultnak látjuk a helyzetet, mégis az alagút végén ott van a világosság, a megoldás. Hiszel te ebbe, mint hetednap ünneplő adventista? Hiszel te ebbe, mint az a személy, aki igent mondott akkor, amikor megkeresztelkedett, és megígérte, hogy onnantól kezdve minden aszerint fog lenni, ahogy Isten elvárja? És a 7. elvégeztetett. Jézus elvégezte azt a munkát, amit az Atya rábízott. De nincs megelégedve ezzel csupán. Ő szeretné elvégezni benned is. Nem csak Sátán felett akar győzni, hiszen nem ez volt a célja csupán, hanem szeretné legyőzni a te életedben a bűnt, azokat a rossz jelen tulajdonságokat, amely Krisztus nélkül nem fog sikerülni legyőznöd. Mit jelent számodra Krisztus hétszava? Hogyan érint téged? Egy történettel szeretném zárni. Olvastam egy másik idézetet, amikor egy 10 éves fiúnak volt egy dadusa, és egy alkalommal úgy döntötte, hogy húsvét ünnepén elviszi a templomban, hogy hallja ő is, hogy mit hirdet a pap. És akkor a szüleik megengedték és elmentek, ez a dadus meg az a kis 10 éves gyerek. És amikor elment, leült mindenki, többen voltak, tele volt a templom, akkor elkezdte leírni a lelkészük azt, hogy Jézus Krisztus mennyi sok mindent tett értünk. És akkor felugrott ez a kisfiú, és kiáltotta, gyertek, uraim, segítsünk Jézusnak, mert ő is annyi sok mindent segített nekünk. És akkor az egyik fogja, és lehúzza, és azt mondja, hallgass, mert ez csak egy történet. Akkor a kisfiú félre tekintett, és látta, hogy az egyik ember a Bibliában elrejtve újságot olvassa. A másik fiatalság az erkélyen nevetgéltek, a harmadik sorban pedig egy másik valaki alszik. Kedves gyülekezet, testvéreim, mit jelent számunkra Krisztus egy szava kereszten? Csak egy történet, vagy pedig lenne egy olyan valami, ami hajlandó megváltoztatni a mi életünket? Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy meg tudjuk érteni, és értékelni tudjuk, hogy így Jézus Krisztus le tudja győzni bennünk azokat a rossz jellem tulajdonságokat, és hogy el tudjunk készíteni bennünket az örök élet számára, az ő kegyelméből. Amen.